Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent ígéjét, úgy, amint azt feljegyezve találjuk Máté evangéliumában, a 21. fejezetben, az első verstől kezdődően a következőképpen. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfagéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik: menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása: mondjátok meg Sion leányának, íme királyod érkezik hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogyan Jézus megparancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság ezt kiáltotta: hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint Jézus beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették: ki ez? A sokaság ezt mondta: ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Amen. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor Jézus elindult Jeruzsálem felé, magasra csapnak az indulatok és az elvárások a város lakói között. Sokan úgy gondolják és úgy is érzik, hogy az a próféta, akiről olyan sokat lehetett hallani az utóbbi időben, az a Jézus, aki csodákat tett, aki gyógyíthatatlannak tűnő betegségeket mégis meggyógyított, az a Jézus, aki feltámasztotta a barátját, a halálból Lázárt, az a Jézus nem lehet más, csak is a magasságos Istennek a fia, a Messiás, akit olyan régóta vár a nép. A hosszú elnyomás alatt élő Izrael népe tele volt várakozással, mert úgy gondolták, hogy a Messiás megjelenése az valami rendkívüli dolog lesz. Hogyha eljön a Messiás, végre megszabadulhatnak az idegen uralom alól. Ha eljön a Messiás, beteljesedik Keresztelő Jánosnak az ígérete és az ítélete, miszerint oldhatatlan tűzzel fogja majd a bűnösöket elpusztítani. Nem csoda tehát, hogy ez a hír, hogy érkezik Jézus a városba, futótűzként terjedt el közöttük. Rengetegen voltak akkor a városban, több tízezren is összegyűltek, hiszen a Páska ünnepére készülődött a zsidó nép. Voltunk talán olyan rendezvényen, ahol nagy a tömeg. Gondolok itt egy jó koncertre, amikor mosolyogva nézzük a mellettünk állót, amint elkezd ujjongani a nagyszerű zene hallatán, és aztán azt vesszük észre, hogy nem sokkal a koncert elkezdődése után mi is ugyanúgy élvezzük a zenét, és belefolyunk ebbe az őrjöngésbe. Hogy elég, ha az elmúlt hét eseményeire gondolok, a különböző nagygyűlésekre, ahova kimegyünk esetleg, és a tömeg ereje, a tömeg hangulata, átragadhat ránk is. Most ez a hangulat, ez adva volt ott Jeruzsálemben. Egyesek egészen eufórikus hangulatba kerültek, ágakat vagdaltak a fákról, felsőruhájukat terítették az érkező elé, és zsoltárokat, hozsannákat énekeltek. A pálma levélről tudni kell, hogy Izrael függetlenségének a jelképe, és valahol az ellenállás jelképe is, ezért nem csoda, hogy más evangélista megjegyzése szerint, vagy feljegyzése szerint a farizeusok oda fordultak Jézushoz, hogy intse a tömeget rendre, hiszen ünnepre készülődnek, nem lenne jó, ha megzavarná az ünnepnek a lényegét, az ünnepnek a nagyszerűségét a római uralom. A virágvasárnapi ünnepi tömeg tehát az éjenzések és az elvárások sűrűjében azonban voltak olyanok is, akik kételkedve és kérdően fordulnak Jézus felé. Ez kiderül a kérdésből is, hogy ugyan bizony ki ez, aki itt megjelent. De nem csak egy ilyen ünneplő gyülekezetben vannak kérdések. Úgy gondolom, hogy mi is különböző érzésekkel készülünk az ünnepre. Mi lelkész kollégák rádöbbentünk arra, hogy épp hogy vége van a karácsony forgatagának, már is benne vagyunk a húsvét előkészületeinek sűrűjébe, és biztos vagyok benne, hogy más is így van ezzel, hogy teljesen felborul a hétköznapunk, ahogy készülünk az ünnepre. És ahogy nem egyformán készülünk erre, úgy a Jézusba vetett hitünk is különböző, Jézusra is, Jézus érkezésére is különböző módon tekintünk. Nézzük a szereplőket, hogy hogyan viszonyulnak az érkező Úrhoz. Ott van a két tanítvány, aki követi Jézust, aki mindig vele van, akik mindig vele vannak, és ez a két tanítvány Jézusnak az utasítására lelkesen és boldogan megy az útjára, útjukra. Jézus azt kérte tőlük, hogy menjenek el, hozzák el a szamarat, és ha esetleg valaki kérdez tőlük valamit, akkor mondják azt, hogy az Úrnak szüksége van rá. Ez a két tanítvány pedig nem is gondolkozik, csak megy és cselekszik. Elkötik a szamarat és viszik Jézushoz. Öröm van a szívükben és lelkesedés, hogy végre valamit tehetnek Jézusért, végre történni fog valami nagyszerű, végre majd Jézusnak az igazi énje, az igazi küldetésre se napvilágra kerül. Ez az engedelmesség és ez a lelkesedés sokszor bennünket is jellemez. Amikor van egy-egy ügy, ami mögé föl tudunk sorakozni, amikor úgy érezzük, hogy Jézusnak a szava, Jézusnak az igéje indít bennünket, akkor lelkesen megyünk és tesszük a feladatunkat. De vajon meddig tart ez a lelkesedés? Sajnos van úgy, hogy az első kudarc után, vagy az első nehézség megtapasztalása után megtorpanunk ugyanúgy, mint Jézus tanítványai. Hiszen ha a nagyheti eseményekre gondolunk, akkor látjuk, hogy nagycsütörtök éjszakáig tartott ez a lelkesedés, ez a vehemencia, és aztán megijednek, szétszóródnak, sőt van, aki megtagadja Jézust. Milyen a mi viszonyunk az érkező Jézushoz? De nézzük a tömeget, akik éjjeneznek, akik várják valóban a Messiást. Hogyan várják? Vajon mi lehet a szívükben? Minden bizonnyal, ahogy ugye a kortörténetből tudjuk, az a várakozás, hogy majd rend lesz végre körülöttük. Tehát arra számítanak, hogy jön a Messiás hatalommal, erővel, esetleg harccal, és majd meg lesz ennek a látszata. Ehelyett pedig Jézus jön alázatosan, szamárháton, és talán még szomorúan is. A szamár és az egyszerű körülmény az ugye az alázatnak, a szegénységnek a jele. Jézus tehát nem pompával, nem harsonával, nem harcosokkal érkezik, hanem a szeretni tudóknak az alázatával, és békességgel a szívében. És tudja jól, hogy ez a békesség nem fog kelleni az éhenző tömegnek. Ez a békesség nem kell, hiszen az felülírja a törvényeket. És legyünk őszinték magunkhoz, hogy ez a békesség sokszor nekünk sem kell. Mi is valahogy úgy képzeljük el a békességet, hogy legyen az, amit én szeretnék. Legyen úgy minden, ahogyan én döntök. Mindenki igazodjon hozzám, és akkor talán beszélhetünk a békességről. Ha pedig nem így van, akkor harcolunk tovább, védjük a magunk igazát, a magunk pozícióját, és nincs békesség. Jézus pedig éppen azért jött, hogy ezt a békességet mindannyiunk szívébe biztossá tegye, hogy lehet az ő szeretetével, az ő erejével, az ő igéjével lehet megélni azt a békességet, amelyre mindannyian vágyunk. Csak hogy nem biztos, hogy népszerűek leszünk ezzel a békességgel. Hiszen látjuk jól, hogy nem telik el két nap, és Jézusnak a népszerűsége hatalmasat zuhant. A tömeg immár nem úgy könyveli el, hogy győzedelmes bevonuló, hanem úgy könyveli el, mint aki tehetetlen, lehetetlen és gyenge vezető. Kérdés az, hogy hogyan viszonyulunk mi ehhez a békességet hozó Jézushoz? Kit látunk benne? Mit várunk tőle? Azt várjuk mi is, hogy megoldja a problémáinkat? Azt várjuk mi is esetleg, hogy meggyógyítsa a gyengeségeinket, betegségeinket? Azt várjuk, hogy adjon békességet anélkül, hogy mi bármit is hozzá szeretnénk tenni az ő igéjéhez, az ő utasításához, az ő akaratához? Jézus nem azért jött, hogy megoldja a mi problémáinkat, hanem azért, hogy segítsen nekünk a mindennapok sűrűjében, forgatagában, az ő erejével, az ő szent lelkével bátorítson és intsen minket, hogy lehetünk jobbak és szentek. Egy anekdóta jutott eszembe, egy olyan emberről szól, aki kétségbe esetten vágyik a jóra, a szépre, a nemesre, és bemegy egy boltba, és meglepődve látja, hogy a pultnál angyalok szolgálnak ki. És oda megy az egyik angyalhoz, és elkezdi neki mondani, hogy nekem olyan nagy szükségem lenne egy kis szerencsére, egy kis jóságra, egy kis szeretetre, egy kis békességre. És az angyal hirtelen megállítja ezt a kétségbe esett férfinek a szó áradatát, és mondja, de hát kedves uram, ön eltévedt. Ebben a boltban nem gyümölcsöket árulunk, hanem vetőmagokat. Mert hogy a vetőmagokból, az ige magjából kell ki a szívünkbe a békesség, a szeretet, a jóra való hajlam és a segítségre vágyó hajlam. Ki nekünk Jézus? Elfogadjuk-e őt, mint királyt? Engedjük-e, hogy bevonuljon az életünkbe? És engedjük-e, hogy ott elvégezze a maga ültetését, maga plántálását, hogy aztán valami csoda virágozzék ki. Mert akár elfogadjuk Jézust, akár nem, Jézus akkor is király. Nem azért király, mert mi ültetjük a trónra, hanem azért király, mert Isten tette őt királlyá, minden népek fejedelmévé. Akkor is király, hogyha látszólag mi semmit nem értünk meg ebből az egészből. Akkor is király, hogyha látszólag semmit nem tesz a mi életünkben. Akkor is király, mert Isten tette azzá. És mivel Isten tette azzá, így nem rajtunk áll az ő bukása vagy az ő dicsősége. Ezért nagyon fontos, hogy ne elutasítsuk Jézust, hanem befogadjuk a szívünkbe. Ne eláruljuk, ne letagadjuk őt, hanem éljük a mindennapjainkat vele, az ő szeretetével, az ő békességével, az ő erejével. Lehet őt elfogadni, sőt, kell is őt elfogadni, hogy mindannyiunk élete megváltozzék. És ha ez így van, akkor már nem az lesz a fontos, amit a világ diktál, nem az lesz a fontos, hogy én milyen erős vagyok, vagy mit akarok, hanem onnantól kezdve ő veszi át az uralmat az életem felett. Jézus békessége tehát adjon számunkra is lehetőséget egy új életre, egy másfajta életre, és Jézus békessége segítsen bennünket is a mindennapok forgatagában, nehézségeiben, és a mindennapok megélésében. Amen. Imádkozzunk. Hálával dicsőítünk téged, mennyei jó atyánk a Jézus Krisztusban, hogy ezen a vasárnapon is egybe gyülekezhettünk itt előtted. Köszönjük, hogy a Szentvárosba bevonuló Úr Jézus Krisztus eljött, és eljön hozzánk is az üdvözítő evangéliumban. Abban az örömhírben, hogy te nem uralkodni akadsz felettünk, te nem az akaratodat akarod ránk erőltetni, te nem azt akarod, hogy a bűnös ember meghalljon, hanem hogy megtérjen és éljen. Éljen szeretetben, békességben, örömben és az örök üdvösség reménységében. Kérünk téged, Istenünk, hogy maradj velünk mindenkor. Szólj hozzánk, és a te szent lelkeddel tégy fogékonnyá bennünket arra, hogy a te szavad életre keljen bennünk, és munkálja a jót bennünk. Add meg nekünk a gazdag termésnek a lehetőségét, amellyel egymás javára tudunk tenni, és amellyel a te szent neved dicsőségét is növelni tudjuk. Légy velünk életünk minden napján, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.